Drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy te elkezdted bennünk a jó munkádat. Évekkel, évtizedekkel, vagy akár gyermekkorunktól kezdve, és te végzed azt, és te elvégezted már azt a gyümölcsöt, amit kiemeltünk, hiszen bizonyosan azért emeltük ki, mert már fontossá vált bennünk. Áldunk és magasztalunk, hogy megnyílt rajta keresztül az az ajtó, amin bejön a te lelked áldó munkája. És köszönjük, Urunk, hogy te végzed egész életünkön keresztül, hogy most is ide szánhattuk ezt a napot, mert azt szeretnénk, Urunk, hogy még inkább kiábrázolódj rajtunk, hogy még inkább téged hordozhassunk. Köszönjük, hogy most is együtt megnyithatjuk erre a mi szívünket, hogy végezd a te áldott munkádat, és hadd lehessünk azok, akik világítunk, ott, ahol vagyunk, családunkban, lakóhelyünkön, munkahelyünkön. És köszönjük, Urunk, hogy te ebben fogsz előre vinni ezen a mai napon. Így kérünk, szent lelked által áld meg minden egyes részletét. És köszönjük, hogy ezért imádkozhattunk eddig is, és te készítettél el bizonyosan mindent. Ámen. Isten igéjével folytatjuk, amelyet minden évben, amikor az elmúlt években, évtizedben tarthattam, és szervezhettem ezt a napot, legtöbbször Tolnainé Csattos Mártival együtt gondolkozva és tervezve ennek a napnak a menetét, akkor mindig igyekeztem olyan igét választani, ahol asszony a főszereplő, vagy asszonyok a főszereplő, és most is így a heti ige sorából szeretném olvasni ezt a történetet. Máté evangélium a 25. részét olvasom a 6. verstől. Jézus megkenetése Betániában. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot, az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Illat, ami betöltötte azt a házat. Úgy gondolom, hogy mi asszonyok olyanok vagyunk, hogyha belépünk valahova, rögtön megérezzük, ha valami finom illat van, és lehet, hogy rá is szoktunk kérdezni, hogy mi ez a finom illat. Itt egy olyan csodálatosan finom illat töltötte be azt a házat, amit a férfiak is megjegyeztek, hiszen évtizedek múlva írják meg az evangéliumokat, és mind a 4 evangéliumban benne van, különböző képpen, különböző leírásban, de benne van ez a történet. És mind a 4 férfi 10 év múlva, 20 év múlva még mindig az órába érzi azt a csodálatos illatot, amely ott betöltötte azt a termet. És a másik, ami rögtön úgy eszembe jutott, ahogy tanulmányoztam ezt a szakaszt, az az, hogy ott is nagyon sokan voltak, amikor ezt átélték. Lehet, hogy nem ennyien, de fele ennyien biztos voltak. Azt bizton állíthatom, mert a leprás Simon háza egy farizeus volt, egy gazdag ember, akinek volt nagyobb háza, és ott volt egészen bizonyosan Lázár, Márta, Mária, ott volt a 12 tanítványa, velük lévő asszonyok, aztán ott voltak még azok a zarándokok, akik éppen már Jeruzsálembe menőben fölmentek, és ugye Betánia nagyon közel volt Jeruzsálemhez, és ott voltak még azok a falubeliek is, akik kíváncsian összegyűltek, akár Lázárt látni, aki éppen ugye kihozott az Úr Jézus a sírból, vagy egyáltalán már ők is készültek föl az ünnepre. Tehát, ha mindezt összeszámoljuk, akkor nagyon sokan töltötték be a termet. Úgyhogy így is kapcsolódhat ez a történet a mi mai napunkhoz. Egy igen magyarázó úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez a történet olyan történet, amely minden korszak, minden embere megtalálhatja magát benne. Tehát rengeteg beteg, különböző féleképpen ott lévő férfi. Úgyhogy meg is állok egy percre, és azt kérem, hogy mindenki találjon egy párt, egy mellette ülőt, és arról egy percet beszéljünk, hogy vajon én kivel azonosulnék az itt jelenlévők közül. Sokan vannak ebben a történetben, én kivel azonosulnék, melyik szereplővel. Jó? Egy szót, egy percet erről beszéljünk a párom mellettünk ülővel vagy párral. Nos, ha nézzük ezt a történetet, amelyet felolvastam, úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára Máriának a személye csúcsosodik itt ki, amelyet nem mindegyik evangélista nevez meg, de ha az összes leírást egybe olvassuk, akkor tudjuk az ő nevét, Lázár testvére Mária, aki ezt a csodálatos dolgot megteszi itt, hogy így fejezi ki a háláját, a szeretetét, az áldozatkészségét, az odafordulását Jézus Krisztushoz, és erről is szeretnék majd szólni. De mielőtt őrá tenném a hangsúlyt, azelőtt megint csak, ahogy tanulmányoztam, egy egész más dolog hangsúlyosodott ki számomra, mégpedig az az olaj, amelyik ott lefolyik. Ugye az egyik evangélium szerint Jézus Krisztus lábán, a másikon Jézus Krisztus fején csurog le ez az olaj. És ahogy folyik le ez az olaj, engem ez szólított meg nagyon, mert ez a lefolyó olaj számomra annyira Istent jelképezi. A Szent Háromság egy örök igaz Istent, ami Urunkat jelképezi, aki ilyen túláradóan, ilyen nagy lelkűen, ilyen minden értelmet felülmúlóan. Ugye ez hányszor benne van így az igében, hogy minden értelmet felülmúlóan. Ilyen túlcsordulóan szeret bennünket, kezdeményez, és fogad el bennünket, ilyen feltétel nélkül. Talán a feltétel nélküli szeretetet ezt fejezi ki a legszebben, ez a lefolyó olaj. De ez Isten maga. És úgy szeretném, ha ezen gondolkoznánk el először. Mert hát végtelenül csodálatos, hogy erre gondolni, hogy a mennyei atya nem kiállította 10 fiát, és azt mondta, hogy ki az, aki elmegy a földre, hanem az egyetlen egyet küldte el. És az az egyetlen egy mondta, hogy eljövök a földre. És amikor eljött Jézus Krisztus, itt nem úgy viselkedett, mint a királyok királya, pedig az járt volna neki, hanem az a túláradó szeretetből lehajolt a legkisebbhez, és vállalta a szegénységet. Vagy a túláradó szeretete az, ahogy ott hagyja a 100-at, és elmegy az egyért. A 99-et ott hagyja, hogy elmenjen a 100-ikért. Vagy a túláradó szeretete, hogy leül a samáriai asszonnyal, és egy egész napot végig beszélget vele a tikkasztó napsütésnél, és még a tanítványok is mondják, hogy hát egyél már, és igyál már, és egész nap nem ettél, és nem ittál, de ő csak ott van, és beszélget. A túláradó szeretete az, hogy ez a leprás Simon meggyógyul. Miért gyógyul meg? Mert Jézus még megérinteni is kész a leprást. Nem csak közelébe megy, hanem még meg is érinti. A túláradó szeretete az, ahogy meghallja a koldus hangját, aki mellett mindenki elmegy. A túláradó szeretete, és folytassuk ezt magunkban tovább, hogy nem ezüstön és aranyon váltott meg bennünket, ugye a hiába való életünkből, hanem az ő drága vérén, amely ugyanígy csordult ki és folyt le. Annyira szeretem a Ben Hur filmet, ahogy nem mutatja soha az Úr Jézus, de azt mutatja, hogy folyik a vére, és patakokban patakká lesz, ahogy folyik, és az gyógyítja meg ugye Ben Hurt, meg aztán a leprásokat. A túláradó, kifolyó, kiömlő, és ez a nagy lelkű szeretet, amit egyszerűen fölmérni se lehet, megérteni se, és az ember, amikor átéli, akkor egyszerűen csak azt érzi, hogy ekkora nagy, hogy ez képtelenség belátni, hogy ekkora nagy. Úgy szeretném, ha ezen gondolkoznánk el, és folytassuk egy kicsit magunkba ezt még, hogy a mi bibliaolvasásunkból, igeismeretünkből, hogyan tudjuk még ezt tovább mondani, hogy mit jelent az Isten nagy lelkű szeretete, amelyet átélünk és megtapasztalunk, és láthatjuk az igében elsősorban. És ez a Mária is ezt élte át. De most itt szeretném egy picit kiélezni, mert csak Mária élte át? Kérdezlek benneteket. Nem. Hát ki élte még át ezt? Hát mindenki, nem? Aki ott volt abban a teremben. Ezt a túláradó szeretetet élte át Simon, aki leprás volt, de meggyógyult, különben farizeus. A Júdás, aki ott nagy hangon szól, ezt tudjuk a másik leírásból, hogy ő szól. Az a többi tanítvány, és azok a zarándokok, és a falubeliek, akik mind átélték Lázár feltámasztását. Mindenki ezt a túláradó, túlcsorduló, nagylelkű szeretetet éli át. És itt van egyetlen asszony, aki végtelen csodálatos példát mutat mindenkinek. Csodálatosan világít itt mindenki között. Miközben az egész közösség előtt megszólják, leintik, sőt, megalázták, köszönöm itt a... Igen, látjuk, hogy az Úr Jézus hogy fölemeli, és helyre teszi ezt az egészet, de minden esetre abban a megalázott voltában is ő az egyetlen, aki világít. Miben világít? Mérhetetlen túlcsorduló az ő hálája. Mérhetetlen hála. Okunk van mérhetetlen hálára? Mindenképpen. Hiszen kihozott bennünket is az Úr Jézus a sötétségből, a bűnrabságából. Kihozott hány betegségből, kihozott milyen állapotokból, lelkileg, testileg. És az az óriási kérdés, hogy milyen az én hálám? Hol látszódik az én hálám? Hányszor tudok imádkozni hosszan egy-egy dologért? És mennyire hosszú az én hálám? Vagy meddig tart az én hálám? Vagy mit fejez ki az én hálám? Egyik ige magyarázótól hadd olvassam ezt, annyira megszólított engem. Azt írta a hála, ahogyan a szülő örül gyermeke köszönetének, így örül a mennyei atya a mi köszönetünknek. Mégis a hálatelt szív hiánya a tanítványok legnagyobb vesztesége. A hála mit jelent? Eleven emlékezés. Öröm merítő visszatekintés. a gyógyulásnak az újraélése, a Krisztus függőség tudatosítása, a boldogság és a békesség forrása és fokozása, Isten közelségének a megélése. A hálátlan élet viszont keserűségbe, keménységbe, betegségbe forduló vegetálássá silányodik. Hála és a boldogság kéz a kézben járnak. Minél több ok van a hálára, annál intenzívebb az öröm és a Krisztushoz való kötődés. Bizonyosan érezzük ezekből a mondatokból, hogy itt nem arról van szó, hogy nincs próba, hanem arról van szó, hogy észreveszem-e a hálókukat. Észreveszem-e azokat, amiket természetesnek gondolok nagyon sokszor. Észreveszem-e visszamenőleg, észreveszem-e folyamatosan, és észreveszem-e a piciket, a nagyokat, fölemlegetem újból és újból. Ez itt Mária életében egy gyönyörű összegzés. Lehet, hogy az elmúlt 3 év összegzése, az elmúlt 1 hét összegzése. Lehetne ennyire hálásnak lennünk, ha csak a tegnapi napra gondolunk? Hogy fölkeltem, hogy ma is tudok járni. Lehetne? Kérdezlek benneteket. A túlcsorduló hála. Aztán a túlcsorduló szeretete Máriának. Gyönyörűen fejeződik itt ki. Mert újból és újból ez a kérdése a mi hívő életünknek, hogy mit jelent az, hogy én szeretem az Úr Jézus Krisztust? Mit jelent? Jelenti azt, hogy úgy megcsinálok dolgokat, megteszek dolgokat, mert ezt így kell, mert így szoktam meg, mert már így teszem évek óta, vagy van benne szeretet, hogy túlcsordul valóban ez a szeretet én bennem. Áldás békesség! Isten hozza, drága András! Amikor Péterrel találkozik Jézus Krisztus, ugye ezt kérdezi meg. Péter, szeretsz-e engem? Tudsz nagyon sok mindent, átéltél sok mindent, de szeretsz-e engem? És mennyire szeretsz engem? Vajon csak azzal a fele baráti, vagy az Istentől kapott szeretettel szeretsz engem? Mennyire mély, mennyire érzelemmel teli, érzelemmel dús ez a szeretet. Ez az asszony ezt, ebben mutat példát nekünk, hogy tele van érzelemmel ez a szeretet. És mi pont ebben tudunk példát mutatni, asszonyok. És pont ebben kell megvizsgálni újból és újból magam, mert ha a szeretet meghidegül bennem, az a legnagyobb kérdés az én hívő életemben. És ebben kell újból és újból az Úr Jézus megújítását kérni az életemben, hogy ne csak valami megszokásból történjen, hanem az iránta való mély szeretetből. Mit fejez ki az a nárdus olaj? Egy szót hadd beszéljek még erről. Alabástron, szerencében nárdus olaj, amit ez az asszony ráöntött Jézus Krisztus lábára és fejébe. A nárdus olaj Himalájában, Indiában, Nepálban 3000-5000 méter magasan gyűjtött növénynek a gyökeréből préselt olaj. Döbbenetesen sűrű olaj, és el tudjuk képzelni, hogy abban a magasságból, 5000 méter magasságból micsoda érték, és micsoda ritkaság. És ez az alabástrom szelence, mivel vannak itt kémikus is közöttünk, kálcium-szulfát, Egyiptomból, fehér-piros-szürke márvány, és könnyen faragható dísztárgyakat készítenek belőle. Ez is nagy ritkaság. Rakjuk össze ezt a kettőt, rakjuk össze ennek az értékét. Ugye azt mondja ott a tanítványok, hogy 1 éves munkabérnek az értéke. Micsoda csodálatos kifejeződése ez annak a nagyon mély szeretetnek és nagyon mély odaadásnak. Így is mondhatnánk tovább tulajdonképpen, hogy ennek az asszonynak a szabadsága, a birtoklástól való szabadsága, hogy nem csak valamit adok, hanem mindent szeretnék adni, mert a legtöbbet kaptam. És ezzel szemben ott vannak azok a férfiak, most itt elsősorban Júdás, aki ugye elkezdi méregetni, hogy mennyibe kerül, számító, számol, és ezért keserű. Kinek mennyit adott, és mennyit adjak. És ebből egy lázító mondat következik, amivel leszívja ezt az asszonyt. És micsoda döbbenetes, hogy nincs ott a férfiak között egyetlen egy sem, aki azt mondja, hogy de hát mit kaptunk mi Jézustól? Mit ne adhatnánk oda neki? Ő mindent odaadott, és hogy ne adnánk oda neki mindent? Hogy milyen döbbenetes látni itt, hogyha valaki mond egy keserű mondatot, egy ilyen lázító mondatot, az milyen hangos tud lenni, és hogy milyen bátorság kell, hogy valaki fölálljon, és azt mondja, hogy nincs igazad. Annak az asszonynak van igaza. Aki habár asszony, habár ott érdel, és a porban van, de mégis neki van igaza. És nincs egy sem. És olyan döbbenetes, ahogy ez az egész keserűség hat. És micsoda bátorság, hogyha valaki azt meri mondani, hogy nem. Nem, én nem ennek adok helyet. És ez az asszony csodálatos látni, ahogy mindent odaad. Ahogy szabad abban is, hogy mit mondanak róla. Mindegy, mit mondanak róla. Mindegy, hogy meg fogják ítélni azért, hogy ott térdel, hogy a porban van. Az ura előtt van porba, és ott szeretne lenni. Nem azt nézi, hogy mibe kerül. Mert ő már mindent megkapott, és adni szeretne. És olyan csodálatos látni azt is, hogy mindent kész oda pazarolni, és ezért ő eszköz lesz. Eszköz lesz arra, hogy valóban hirdesse az evangéliumot, eszköz lesz arra, hogy 2000 év, 3000 év távlatába is hirdesse a legnagyobbat, a legtöbbet, eszköz lesz arra, hogy ahogyan Jézus Krisztus mondja, amíg az ige hirdettetik, ez a példa hirdettetni fog. Nem ez a mi életünk célja, hogy olyat adjunk tovább, amire megemlékeznek, amire vissza fognak emlékezni, amire azt fogják mondani, hogy én őrá így emlékszem. Mert ezt tette. Ez a mi életünk célja, ahogyan ez az asszony is cselekedett, és ahogyan itt jelen volt. Végtelenül csodálatos látni, hogy ez az asszony közel volt, élő kapcsolatban volt Jézus Krisztussal. Ott voltak a tanítványok, akik ugyan napi kapcsolatban voltak vele, de vajon mennyire voltak közel hozzá? Minél távolabb vagyunk Jézustól, annál ridegebb szívvel vagyunk iránta. Milyen csodálatos itt látni, ahogy mellé térdel ez az asszony. Lássuk a különbséget. Mária és az a Simon, aki ugyan megrendezi ezt a vendégséget, milyen jó ez is, de ott kattog a gondolataiba, micsoda cselekedet ez. Nem mondja ki, de halljuk ugye a másik történet leírásából, hogy magába folyamatosan ítélkezik az asszony felett. Mi minden van ott a gondolatokban, forra levegő, mindenki valahogy viszonyul ehhez az egész cselekedethez, és a mi drága Urunk Jézus Krisztus pedig megtelik örömmel, mert végre valaki visszaad egy picit abból, amit ő túlcsorduló, túláradó szeretettel eddig adott. Olyan döbbenetes ugye arra gondolni, hogy pár nap múlva, és éppen ugye a mai napi igében olvassuk azt, hogy ő felemeli a kelyhet, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek megtöretik. Ott is ott van a kicsorduló bor az ő túlcsorduló szeretetének a jele. Igen, végtelenül csodálatos látni, hogy mennyire örül a mi Urunk Jézus Krisztus annak a szeretetnek, amit itt megtapasztal. Nem követeli, hiszen elsősorban ő adja, és mi is csak ő általa és ő belőle merítve tudjuk adni, de nagyon-nagyon örül neki, és végtelenül csodálatos látni, hogy itt megadatik neki, a temetésére kenetik meg. Mert olyan döbbenetes ezt végig gondolni, hogy lehet, hogy ez az illat az egész nagy hét alatt rajta volt, hiszen az egész alabástrom szelence rákerül, tehát bizonyosan rajta marad az illat az egész nagy héten keresztül. Olyan jó lenne ma ezen elgondolkoznunk, hogy kire hasonlítunk. Kire hasonlítok? Simon, aki az asztalnál ül, és hangosan, meg félhangosan, meg magába gondolkozik, és ítélkezik mindenki felett, vagy bántást, vagy örömöt adunk az Isten szeretett fiának, megvetjük, vagy gyűlöljük, mint a féltékeny írástudó, vagy szeretjük hűségesen, és mégis hallgatunk, amikor támadások keresztüzébe kerül itt ebben a jelenetben az, aki kifejezi a szeretetét. Hallgat, mint a legtöbb tanítvány ebben a jelenetben. Megsértődve és irigykedve reagálunk esetleg a jó lelkűséget látva, mint Júdás. Pillanatok alatt ítélkezünk és vádaskodunk, vagy térden állva sírunk, mint Mária, és szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Adja Isten, hogy le tudjuk tenni ma is itt, amit le kell tenni, és adja Isten, hogy lehessünk ilyen Máriák. Tele, kifejezett, csordultik való és égő szeretettel. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te látod, hogy mennyi minden van itt a mélyen, a háttérben, amely bizony bepiszkítja, megfeketíti, és sokszor fogva tartja a mi szívünket. Az önzés, a fukarság, az ítélkezés, a hálátlanság bűne. Mennyi mindenben nézünk úgy a másikra, hogy méregetjük, hogy nem szólunk, amikor szólni kellene, fölállni és bátran kiáltani, oda ülni, oda állni amellé, aki bátor hitvalló, és felsorakozni mögé, mint ahogy e mögé az asszony mellé fel lehetett volna sorakozni. Én is odajövök, és a könnyeimmel áztatom, és a simogatásommal simogatom. Urunk, bocsáss meg, amikor a mulasztás bűnébe esünk, és könyörülj rajtunk, mindannyiunkon, hogy lehessünk hitvalló tanítványok. Hálával köszönjük, hogy mindezekről gondolkozhatunk ma is. Hálával köszönjük, hogy mindezekről lesz hitvallás ma is. Áldunk, hogy ilyen asszonyokká akarsz bennünket formálni, ahogy Mária is. Ámen.